A hosszú évek alatt, mióta a Híd magazint szerkeszted, sokféle fókusztémát választottatok. Ilyen nem teológiai jellegű témák voltak a szépség, a közélet, házasság, az idő, harag és a pénz. Most pedig a játék került elő. Ennyi mindent fel lehet hozni keresztény magazinban is, mint témát. Minden köthető Istenhez végül is?
Természetes, mert az élet része. Szeretnénk is hangot adni annak a látásunknak, hogy nem szabad az ember személyét, személyiségét szeparálni külön testre, lélekre, szellemre, hanem ez teljes egységben van, és a kereszténység egy részének pont ez a gondja, szerintem, hogy túlságosan is komolyan, meg komorran, meg egyoldalon próbálják megélni a hitüket, és nem is gondolnák sokan, hogy éppen templomban is lehet játszani, templomban is lehet éppen nevetni. Ott is elő lehet adni egy színdarabot például, vagy éppen koncertet rendezni. Olyan dolgokat lehet csak bevinni persze a templomba, ami oda illik, de Isten teremtette az embert, az életet, a ritmust, a szépséget, a természetet. A természet teli van ütemekkel, változásokkal, játékkal, ha tetszik, és ez a kereszt ember életének a része, és ha tetszik, mondhatjuk azt, hogy a játéknak is megvan a teológiája, mert mindennek mindenhez köze van, és hogyha Isten teremtette az életet, az embert, a játékot is, akkor ez bizony teológiai kérdés is, hogy az ember tud-e nevetni, tud-e játszani, tud-e felszabadultan élni a maga életét.
Akkor mondhatjuk, hogy Istennek is vannak játékai a világban, mondjuk a világ mindenséggel. Vannak ilyen könnyed játékai is, vagy olyan játékai, amelyeket nem annyira értünk, de majd jó kimenetelük lesz?
Ha én erre válaszolni tudnék, akkor ismerném az Istent minden szempontból. Nem tudhatjuk ezt. Valamit érzékelünk az ő személyéből, személyiségéből, és a Szentírás arról tanúskodik, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és mivel az ember életének a része a ritmus, a derű, a játék, ezért én úgy gondolom, hogy ez is a teremtés része, és a hasonlatosságnak a része, és nem az ördögtől van. A lapnak a szerkesztésénél persze eszembe jutott az az ige, hogy a halakkal, a tengeri állatokkal, mint egy játszik az Isten, vagy hát az ő saját örömére teremtette, ezek csak ilyen érzékelések, gondolatok, de én minden jót feltételezek az Isten lényéről, Isten személyéről, tehát aki olyan gyönyörű természetet teremt, olyan színeket, olyan fényeket, olyan tengeri világot, amelyekben ugye növények és a halak élnek, hát az az Isten nem lehet komor és nem lehet szigorú, hanem nyilvánvalóan a személyének, személyiségének része a derű és a játék.
Vannak olyan nehéz periódusok az emberek életében, amikor egyáltalán nem nyitott a szemük erre, hogy észrevegyék, hogy mennyi szépség veszi körül őket, sőt, nem is kötik Istenhez ezeket a jó dolgokat, hanem hallottam olyat például mostanában valakitől, hogy jó, ha van Isten, akkor meg miért játszadozik velünk? Kiszolgáltatottnak érzi magát sokszor az ember. Isten szeretetének és kegyelmének ismerete nélkül. Mit lehet mondani egy ilyen, hát... fájdalmas kérdésre.
Szerintem is ezek teljesen jogos, alappal bíró kérdések, főleg azoknak az életében, akik átélnek szenvedéseket, haláleseteket, nyomorúságokat. Ezt egyrészt tökéletesen értem és megértem, ezt a fajta megközelítést. Másik oldalról az én hitem alapján nem tudom ezt kimondani, és nem is vállalom, és nem is hiszem, hogy az Isten szórakozna velünk, vagy játszana velünk. Miért? Mert úgy gondolom, hogy az Isten lényege a szeretet, és az én látásom és hitem szerint, és ahogy a Biblia is tanít erről, az a világ, amelyben élünk, az egy bűnbe esett világ, Istentől elszakadt világ, tehát nem ez a mennyország. Persze, hogy Isten, és ő bármikor, bármibe beleavatkozhatna, de elég, ha csak arra gondolunk, hogyha nekünk valakivel szeretett kapcsolatunk van, ez nem azt jelenti, hogy mindig és mindenbe beleavatkozunk. Gondolhatunk itt a házasságra, vagy a szülő-gyermek kapcsolatra. Miért? Mert tiszteljük a másik személyét, személyiségét, döntési jogát, és nem erőltethetjük rá magunkat a másikra. És az embernek van egy relatív szabadsága, tud nemet mondani, például az Istenre, például a 10 parancsolatra, amit meg is tesz korunk embere, az európai kultúra, és aztán átéli ennek a döntésnek a negatív következményeit, és akkor még esetleg rázzuk az öklünket, és azt mondjuk, hogy Isten játszik velünk, és Isten tette ezt velünk. Viszont általában a testi nyomorúságok, szenvedések indirekt módon is a szakadásra, az eredendő bűnre utalnak, mert hogy már olyan világba születtünk be, amely a bűn rabságában van, a gonosznak a fogságában van, és ezért beszél a Biblia arról, hogy van egy teljes, egy tökéletes szenvedés, fogyatékmentes, könny nélküli világ, ahova mi készülünk. De én teljes mértékben elutasítom azt a gondolatot, hogy Isten szadista lenne, vagy szórakozna velünk, hanem ő a szeretet alapján tisztelettel figyeli az emberek döntését, és persze, hogyha nekünk igényünk van rá, hívjuk őt az életünkbe, akkor van esélyünk arra, hogy ővele járjuk az életünknek hátralévő részét.
Elmondhatjuk, hogy ember és Isten között sokszor játszmák zajlanak, tehát nem vagyunk egészen nyíltak sohasem szinte. Ennek mennyi köze van a játékhoz, mennyiben van szerinted helye az ember életében?
Én úgy gondolom, hogy itt helye van ennek a gondolatnak, attól függ, hogy mit értünk ugye játékon, játszmákon, de ahogy egy szülő próbálja segíteni a gyermeke növekedését, ezt mondhatjuk éppen nevelésnek is, hát abban vannak bőségesen játszmák, vannak meglepetések, amiket szerzünk egymásnak. Az a lényeg ebben az esetben is, hogy mi az indulat, mi a szív, mi motivál engem, vagy mi motiválhatja az Istent. Azért hangsúlyoztam az előbb is, hogy az Isten maga a szeretet, és ha ő úgymond játszik az emberrel, feltétlenül a szeretet motiválja, hogy mi rájöjjünk arra, hogy az életünknek ő a forrása, és a mi életünknek is a szeretet lenne a lényege. Gondoljunk arra, hogy Jézus számtalanszor példázatokban beszélt, és egészen érdekes és különleges példákat mondott el. Csak egyre utalok, hogy amikor próbált beszélni a kritizálásról, a kritikus lelkületről, akkor egy olyan példát használt, hogy amikor megpróbálom kivenni a másik szeméből a szálkát, nem veszem észre az én saját szememben a gerendát. Hát gondoljunk bele, hogy itt most mit mondott Jézus, tehát teljesen vicces, röhelyes ez a kép, hogy mi az, hogy a szememből kilóg egy gerenda. Hát ha úgy gondolom, akkor ez játék, ez humor, ez a korabeli stand-upnak volt a része, hogy megnevettessen, hőköltessen egy kicsit képzeljük el, tehát mintha egy karikatúrát rajzolna elénk, és akkor ebből valamit tanulhatunk.
Mondják, hogy a felnőtt embernek is szüksége van önfelett játékra. Te mit látsz ebből a környezetedben, hogy hogyan lehet jó hatással ez a lelkünkre, hogy hathat vissza ránk, hogyha tudunk még játszani?
Én úgy gondolom, hogy enélkül nem egészséges az élet, és a játék szó mellé szándékosan teszem a derűt és más egyéb kifejezéseket, mert itt nem egyszerűen csak a játékról van szó, de az ember nem tud élni ritmus, derű, játék, kedvesség nélkül, és hogy ez kinél mit jelent, nagyon sok mindent jelenthet ez. Az egyik faluban, ahol én éveken keresztül szolgáltam, egy nagyszerű plébános élt és szolgált, dolgozott, jó barátok voltunk. Ő létrehozott egy idősek otthonát, és olyat még sehol nem láttam, mint náluk. Az esti mise után ő játszott például az öregekkel, és megfigyeltem, hogy először csak egy-kettővel tudott ő játszani, akik bátrabbak voltak, a többi bizalmatlanul figyelt. A másik része meg ült hátul a sarokban, fotelekben is. Nézték, hogy megbolondult-e a saját plébánosuk. És aztán elteltek hetek, hónapok, és nagyon sokan nevettek, és nagyon-nagyon jó volt így belépni egy öreg otthonba, hogy nem csak szomorú, komor arcokat látok, hanem nevetés volt, játék volt. Nem arról van szó, hogy infantilisak legyünk, hanem ezt felismerni, hogy séták nélkül, erdei hangok hallgatása nélkül, unokákkal való játszás nélkül, egyszerűen szürke az élet, merem mondani, hogy nem normális, tehát a játék végig kísérhet az életünket. Mert ott van bennünk a gyermek, hát Jézus nem véletlen azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, többek között erre is utal, erre a derűre, nyitottságra, a játék kedvere, mert a humor szó, latin szó annyit jelent, hogy életnedv, tehát a nevetése, játékra úgy van szükségünk, mint a vérünkre, vagy a folyadékra, amit megiszunk, mert az éltet minket. Egyszerűen van, amit nem lehet másképpen elviselni, csak játékkal és humorral és nevetéssel az életben.
Hogyan tudjuk egymást motiválni az életben, hogyha látjuk, hogy egy társunk kezdi elveszteni az élet kedvét, vagy játékosságát, az élet örömét, ami ugye, hát mondhatjuk, hogy a depresszió felé vezető út, vagy már az is.
Talán mondhatjuk, hogy népbetegség a depresszió, aminek nyilván sok oka van. Én alapvetően az okot abban látom, hogy az ember elkezdi elveszíteni az életének a forrásait. Az ember életre teremtetett, és arra, hogy élő kapcsolatban legyen a forrással. Na most, ha ezt a forrást elveszítjük, akkor kiszáradunk, kiszikkadunk. Ez a fő gond, mert az Isten nem egyszerűen csak egy fogalom, hanem egyrészt egy személy, élő kapcsolat vele, a másik, hogy az Isten adott egy életrendet számunkra, mondjuk a törvény, vagy a 10 parancsolat, amely védi az életet, a házasságot, a szerelmet, az anyagiakat, a jó hírünket, és akkor Jézus ezt az egészet átitatja a szeretetnek a tanításával, gondolatával, hogy a törvény semmit nem ér szeretet nélkül. Ha ezeket félreteszi a mai ember, magát teszi Istenné, és rosszul működteti így saját magát, és emiatt melankolikus lesz, emiatt nem működnek úgy a dolgok az ő személyében, személyiségében. Persze nem akarom ezzel elintézni az összes depressziósnak az ügyét, hogy ők Isten nélkül élnek, de azért ez egy korjelenség. Mert ugye ebből fakad aztán, hogy nem becsüljük eléggé a házasságot, a családi életet, a gyermekek vállalását. Hát látom, hogy egy-egy zord, kimerült idős ember, amikor unokája születik, és unokáival találkozik, és játszik, hát kivirul. Hirtelen 4 kézláb elkezd menni a szobában, és nevetgél, újra egy olyan világba kerül, amit talán már 40 éve elveszített, és újra gyermekké lesz. Tehát ez jelzi azt, hogy igenis van gyógyulás, igenis a szeretet, a szeretet kapcsolat, amit persze holisztikusan értek, tehát testlélek szellem összefüggésében, a lehető legjobb gyógyír az ember melankóliájára, vagy rossz kedvére, de ez nem zárja ki, hogy időnként egyes esetekben nincs szükségünk például orvosra, vagy nincs szükségünk egyes helyzetekben mondjuk antidepresszáns tablettára, de önmagában az antidepresszáns tabletta sem segít, hanem az segít, hogyha valamilyen módon kezd igazodni az életünk az élet forrásához, és ebből fakadóan próbáljuk rendezni az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát ezért olyan óriási ajándék az, amit Jézus mondjuk például az imádságában tanít, hogy kérjük és fogadjuk el Istentől a bocsánatot, tehát a felszabadulást, és ez erőt adhat nekünk, hogy a másik ember adósságát is elengedjük a saját életünkben. Ez isteni erőkkel, és akkor az ember igenis könnyebben alszik, jobban alszik, több ereje lesz. De a másik, amit szeretnék mondani, hogy a szeretetből fakad a kreativitás. A szeretet kreativitása létrehozhat olyan közeget, olyan megoldásokat, amelyek valamely módon felderítik a másikat.
Ahogy a teremtettség is az Édenkertben még tiszta és Isten kapcsolatban lévő ember is megromlott, ugyanúgy a játékok is sajnos sokszor beszennyeződnek, vagy kárunkra lesznek végül. Ezekkel hogyan vigyázzunk, illetve azzal, hogy ami jó dolog, azzal egyszerűen csak ne essünk túlzásokba, vagy ne vigyen el Isten től mégiscsak ez, mert megtörténhet, hogy nem egy hálára, egy pozitív útra indít el minket valami játékos dolog és örömteli dolog, hanem arra, hogy nekünk jó, hogy Isten nélkül is. Nem is foglalkozunk vele, hogy kitől kaptuk ezt.
Örülök, hogy ez a téma is előkerül, mert nagyon fontos, hiszen arról szól a dolog, hogy mindennel lehet jól élni és rosszul élni, vagy visszaélni. Mert vannak, akik csak azt hangsúlyozzák, hogy hát az csak nem bűnös dolog, hogy kártyázom, vagy a számítógépen játszok, vagy meccsre járok, de mindent lehet túlzásba vinni. Tehát,
a mennyiség egyébként, ami az alapvető téma?
Nem a mennyiség, kérdés, hanem a szeretet.
Mert sok esetben arra gondolok az emberek, hogyha már sok, de attól még lehet esetleg az indíték.
Igen, természetesen a mennyiség is szempont lehet, mert nyilvánvalóan, hogyha valaki sok órát eltölt valamivel egy nap, és nincs ideje, energiája saját testére, saját egészségére, a családjára, akkor persze túlzásba vitte, de nem a mennyiség, hanem az indulat és a tartalom, hogy mit teszek, mit csinálok, mert hülyességet nagyon rövid idő alatt is lehet csinálni, saját magammal is, a másikkal is. Tehát vannak rossz játékok. Gondoljunk arra, hogy valakik fociznak, és az egyik a másikba belerúg. Hát az egy pillanat, de rosszul élt a játék lehetőségével és esélyével, tehát mindent lehet jól és rosszul. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kártyajátékok, amivel ami ártatlan, amitől fel lehet vidulni, ami nagyon építi a közösséget, de nem véletlenül mondták a régi hívők, hogy a kártya az ördög bibliája. Na most ezt aztán persze egy oldalon értelmezték, és akkor minden kártyát elítéltek, minden kártyát és kártyajátékot, de olyan értelemben vált a kártya az ördög bibliájává, hogy sok ember így veszítette el a vagyonát, az életét, így adósodott el, mert pénzért játszottak, és ez hát most vonatkozik a játékgépekre. Amerikában jártam, és tudatosan bementem egy ilyen kaszinóba, és sok száz ember egy falu méretű területen órákon keresztül játszik, és a nagy része elveszíti a pénzét és a vagyonát. Tehát az is játék, és közben az emberek tönkre mennek. Tehát a minőség a lényeg, illetőleg a belső szabadság, hogy ha arról van szó, hogy a nagymamámnak kéne vizet vinnem, vagy elvinni őt az STK-ba egy rendelésre, akkor bűnné válik a legszebbnek tűnő játék is.
Ha nem viszem el.
Ha nem viszem el, így van.
Még egy a Híd magazinban leírt gondolatra reagálj egy kicsit nekem, amit Drenyovszky Irén doktornő fogalmazott meg, miszerint a veszteség az életben a sikeres újrakezdés reménységében élhető túl Istennel. Minden veszteség. Hogyha az életünk játék, akkor ha veszteségek is vannak benne, nem mindig mi nyerünk, akkor Istennel ez mégiscsak más színbe helyeződik.
Elkerülhetetlenek ezek a veszteségek. Ugyanakkor nagyon óvatosan bánnék azzal a biztatással, hogy majd az Isten kipótolja ezeket, majd az Istennel minden rendbe jön. Persze ez a mi hitünkben benne van, hogy Isten a teljesség, a teljességet akarja az embernek ajándékozni, és mi rész szerint való módon éljük meg az életet, elfogy az erőnk, kihullanak a fogaink, meghalnak a szeretteink, de az Isten nem feltétlen pótolgatja ezeket. Én Bonhoeffertől olvastam azt a nagyszerű gondolatot, amikor ő, hát fiatalemberként Hitler börtöneiben töltött jelentős időt, és például volt egy szerelme, akit ő nagyon szeretett, és szerettek volna megházasodni, és az ő hiánya is fájt neki természetesen. És Bonhoeffernek, ennek a nagy német evangélikus teológusnak számolnia kellett azzal is, hogy soha többet nem mehet haza, és aztán valóban a háború utolsó napjaiban őt felakasztották, kivégezték. Ő írta le az egyik börtön levelében azt, hogy Isten nem kipótolja az elveszített szeretteink utáni űrt, hanem segít ő elviselni az űr okozta fájdalmat. És ez a gondolat nekem nagyon tetszik, mert nem egy ilyen felszínes biztatást ad az embernek, hogy bármit, bármikor elveszítünk, akkor Isten majd azt kipótolgatja. Nem, a veszteségeknek vannak fájdalmai, de ez kétségtelen, hogy a Teremtőnek, az Istennek a közegében, szeretetében sokkal-sokkal nagyobb esélyünk van a gyógyulásra. Ezért, amikor egy gyermek elesik és sír, az nála fél gyógyulás, hogyha nem sipítozunk, meg leszidjuk, hanem például az édesanyja odaszalad, és mindenféle nagy kioktatás nélkül átöleli, és azt, ahol fáj, azt megcsókolja. És az én hitem, látásom szerint a világ nagy istentelenségéből fakadó fájdalomra Istennek a golgotai áldozat egy ilyen csók, tehát Isten az ő csókjával, érintésével gyógyíthatja meg az ember fájdalmait.